Sziasztok! A Spirokaszt ezen adásával az ünnepi könyvhéthez csatlakozunk, amelyet a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése idén 94. alkalommal rendez meg. Ennek apropóján egy rendhagyó író-olvasó találkozóra invitálunk benneteket, ahol vendégünk lesz dr. Gombos Péter, olvasáskutató, és még egy jó néhány író és írótesó. Engedjétek meg, hogy először is bemutassam a résztvevőket. Dr. Gombos Pétert már említettem. Ő nem más, mint a Magyar Olvasás Társaság alelnöke, aki maga is olvasáskutató, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Neveléstudományi Intézet egyetemi docense. Péter szakterülete a disztrópiák és a kortárs gyermekirodalom mellett az olvasóvá nevelés. A kutatás mellett rendszeresen ír tanítói, tanári segédanyagokat, emellett pedig több könyve is megjelent, mint például a Vándorok, vagy a Dobj el mindent és olvas. Az írók képviseletében velünk lesz Stanislav Lione írónő, a Csillagom című spirituális fantasy kötet szerzője, akivel már egy hosszabb beszélgetést is hallhattatok a Spirokászban. Ugyancsak velünk lesz Prejmlhegyi Hajnalka, vagyis Aurora P. Hill írónő, a Szerbeniai Krónikák című fantasy sorozat szerzője. Beszélgetőtársunk lesz H. Fajt Evelyn, írónő, szövegíró, blogger, a Pokol Édenkertje című regény és számtalan novella szerzője, és az Író Tesók Facebook csoport egyik oszlopa. Velünk lesz továbbá Fodorné Lengyel Zsuzsanna írónő, aki az Égen Krónikák című fantasy kötet szerzője, és ugyancsak az Író Tesók című Facebook csoport egyik vezetője és adminisztrátora. És végül, de nem utolsó sorban, itt lesz velünk Juhász Bálint, coach, tréner, és aki természetesen író, a Kapu című spirituális meseregény szerzője. Beszélgetni fogunk írásról, olvasásról, az olvasási szokásokról, arról, hogy ezek hogyan változtak, vagyis mit olvastunk régebben, és mit olvasunk manapság, miről érdemes írni, és mit érdemes elolvasni. Tartsatok velünk ebben az adásban is. Jó szórakozást kívánunk! Sziasztok! Ez itt a Spirokászt, a spirodalom.art podcast adása.
Gombos Péterrel,
Lionéval,
Aurórával,
Evelinnel,
Zsuzsival,
Juhász Bálinttal
és Nanda Gópával. Sziasztok! Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek és elfogadtátok a meghívást. El kell mondjam, hogy a Spirokaszt történetének ez a legnagyobb létszámú felvétele, és egyben egy nemzetközi kapcsolás is, mert vannak olyan beszélgető társaink, akik Ausztriából, illetve Horvátországból csatlakoztak be a beszélgetésbe. Ez a mai alkalom egy ilyen rendhagyó író-olvasó találkozó lenne, legalábbis ennek szánjuk, és az az apropó, hogy hát ugye nem sokára itt a könyvhét, és bízunk benne, hogy a könyvhétre ezt az adást közé tudjuk tenni. Az írókat, hát nem nagy fantáziával ki lehet találni, hogy az előbb a bemutatásban felsorolt író hölgyek és urak képviselik, az olvasókat pedig Péter, mint olvasáskutató. Úgyhogy először Péter, engedd meg, hogy téged faggassunk egy kicsit. Mindjárt az első kérdésem az, hogy mit csinál egy olvasáskutató? Szóval azt tudjuk, hogy lehet olvasni, de hogy lehet az olvasást kutatni?
Hát az olvasáskutató is elsősorban olvas, természetesen, de komolyabbra fordítva ez egy nagyon széles spektrum, amit az olvasáskutatás jelenthet, és az olvasáskutatók többsége ennek általában csak egy-egy részével foglalkozik. Mondok példákat, talán a legismertebb terület az olvasásszociológia. Olvasásszociológiai kutatások, én magam is foglalkozom ilyenekkel, mutatják, hogy egy adott közösségben, legyen az egy nemzet, egy ország, vagy egy kisebb közösség, egy korosztály, ki olvas, mit olvas, miért olvas, mikor olvas, mit nem olvas, miért nem olvas, és így tovább. Olvasás pedagógia, szintén szívem csücske, fontos terület itt a hogyan lehet valakit olvasóvá nevelni, hogyan nem lesz valaki olvasóvá, mondjuk az iskolai hatások által, de ide tartozik az olvasáskutatáshoz, a szövegértés, a szövegértés fejlesztése, hogyan alakíthatunk ki olvasási stratégiákat, hogyan fejlődhet ezáltal a szövegértésünk, De számomra nagyon izgalmas terület például az olvasás fiziológia. Ennek szintén nagyon sok területe van. Az agy melyik területei aktivizálódnak, amikor irodalmat olvasunk, amikor tudományos szöveget olvasunk. Milyen összefüggés van a betűtípusok és a szövegértés között, befolyásolja a szövegértésünket az, hogy milyen betűtípussal van egy szöveg. Ennek most egy viszonylag új területe, izgalmas terület, mondjuk a szemkamerás kutatások, hogyan mozog a szemünk olvasás közben, ebből következtetéseket vonhatunk le, akár a jelenlegi tudásunk szerint, akár már óvodáskorban például megjósolható lehet szemmozgás alapján egy majdani diszlexia. Tehát, hogy ez egy annyira széles terület az olvasáskutatás, hogy csak erről a különböző ágakról és azok nagyjából bemutatásáról egy órát simán lehetne beszélgetni. Én magam elsősorban olvasás szociológiával, olvasás pedagógiával foglalkozom. Foglalkoztam még szövegértéssel, és az elmúlt időszakban kicsit ugye a szemkamerás kutatások felé is elkalandoztam.
Hú, hát ez nagyon izgalmas, valóban ez mind egy olyan téma, amit felsoroltál, ami külön-külön adást is megérne. Viszont talán kezdjük azzal, hogy ugye említetted, hogy olvasás szociológiával foglalkozol. Nyilván ide tartozik és adja magát a kérdés, hogy akkor manapság kik azok, akik olvasnak, és kik azok, akik nem olvasnak? Mit lehet erről tudni? Ugye ez a jelenlevőket, meg gondolom a hallgatókat is érdekelni fogja.
Kezdjük azzal, hogy hogyan is mérjük az olvasást, meg mit jelent az, hogy valaki olvas. Van erre egy nemzetközi standard. Mit gondoltok, évi hány könyvet olvas az, aki hivatalosan olvasónak számít? Tehát mi az a határ, amitől azt mondjuk, hogy ő olvasó, ő meg nem olvasó. Bálint nem teszi magasra a lécet, azt mondja egy. Ha ma valaki egy könyvet elolvas, olvasónak számít. Többiek?
Én is erre szavaznék.
Öt.
Havonta.
Aha. Évente. Évi.
Tíz.
Hát tíz. Öt. Tíz.
Tizenkettő.
12. Jó, tehát havi egy könyv. Bálint tette legkevésbé magasra a lécet, és ő mondta jó megoldás. Olvasó embernek számít az, aki évi egy könyvet elolvas. Szóval ez nem egy magas elvárás. Ez azt jelenti, hogy amikor valakiről azt mondjuk, hogy nem olvasó, ő a legutolsó mérés alapján azt mondta, hogy az elmúlt egy évben nem olvasott el egy könyvet sem. Ezeket a felméréseket általában önbevallásos rendszerrel végezzük, és mai napig Magyarországon 1964-től nagyjából 7 olyan kutatás volt, amelyik reprezentatív. Tehát, hogy egyrészt nem csak a megkérdezettek mennyisége, de azok kiválasztása, illetve magának a felmérésnek a körülményei olyanok voltak, hogy ez reprezentálta a magyar lakosságot. Legutóbbi, ez 2017-ben és 2019-ben volt, ez ugyanannak a kutatásnak két része volt, előtte 2005-ben. A 2005, bocsánat, hogy visszalépek, de talán így érdekesebb az eredmény, sőt, ugrok a legelsőre, 1964-ben a megkérdezetteknek valamivel több mint 60%-a számított olvasónak, 2005-re ez nagyjából megfordult. Közel kétharmada a magyar lakosságnak nem olvasó volt 2005-ben, tehát egy könyvet sem olvasott az elmúlt egy évben. Zárójelben, olvastam könyvet az elmúlt egy évben, de mit kérdéseit, itt többen válaszolták azt, mondjuk a kiskegyedet. Tehát, hogy még ez a kétharmad sem feltétlenül adta vissza pontosan az adatokat. Ehhez képest a 17-es, 19-es mérés sokkal biztatóbb, ráadásul mind a kettő szinte azonos eredményt hozott, hogy különböző mintát vizsgáltunk. Nagyjából, sőt, hát szinte egész pontosan 50%-a volt a olvasóképes lakossága olvasó, és 50% nem olvasó. Ez egy nagyon komoly javulás, ugyanakkor nagyon durván csökkent a sokat olvasók aránya. Elit olvasónak, vagy könyvmonynak számít az évi 12 könyv, vagy a fölötti. Az 2005-ben 17% környékén volt, a 19-es mérésben ez már 7% környékére esett vissza. Hogy kik a nem olvasó? Hát, ami számomra a legizgalmasabb, én fiatalokkal foglalkozom elsősorban, ezekben a mérésekben a 3-18 évesek adatait elemeztem. Azok a 3-18 évesek, tehát 3-tól 18 éves korig megkérdezettek, akik saját bevallásuk szerint folyamatosan online vannak, legalább 10 percenként ránéznek a telefonjukra, azoknak bőven több mint 60%-a nem vesz könyvet a kezébe. Tehát gyakorlatilag a digitális benszülötteknek azt a részét, akik nagyon-nagyon aktívak az online felületeken, őket az olvasásnak, a könyvolvasásnak elveszítettük egy kicsit. Időseknél nagyon jellemző, egy külön kutatást készítettünk mi kifejezetten 60 pluszosokat kérdeztünk meg olvasással kapcsolatban, és ott a miért nem olvasol kérdésig is eljutottunk, tehát a nem olvasókat megkérdeztük arról, hogy miért nem. Érdekes módon ugyanaz volt a válasz, mint a fiataloknál, nincs időm. Ugyanakkor a kinek nincs ideje, megnéztük a háttéradatokat, azok az idősek, akik napi 4 óránál többet tévéznek, azok pont úgy azt mondják, hogy nincs időm olvasni, mint azok a fiatalok, akik egész nap interneteznek. Óriási összefüggés van a szociokulturális háttér és az olvasási kedv között. Minél szegényebb családból érkezem, annál kevésbé vagy olvasó ember, annál nagyobb az esély, hogy nem olvasó vagy. Gerben Ferenc mondta először az olvasás szociológia területén, hogy nagyon jellemző az úgynevezett Máté effektus. A Máté evangélium alapján, akinek van annak még adatik, vagyis aki zenét hallgat, múzeumban jár, könyvtárba jár, az olvas is, meg a színházba is jár, vagyis a kulturális javak egy helyen halmozódnak. Korábban volt ilyen elképzelés, hogy talán aki mondjuk nem vesz könyvet, az jobban könyvtárba megy. Vagy aki könyvtárba jár, annak esetleg kevesebb könyve van otthon, pont az ellenkezőjét látjuk, hogy azok az aktív könyvvásárlók, akik egyébként könyvtárba is járnak, meg színházba is, tehát hogy valóban a kulturális javak így módon is egy helyen halmozódnak. Még a nem olvasók, vagy a sokat olvasók, ha más oldalon nézzük, oka a 19-es felmérés nagyon látványos volt. Azok az emberek, akiknek gyerekkorukban rendszeresen meséltek, azok felnőtt korukra 35-szörös eséllyel váltak olvasóvá. Tehát a gyereknek mesélnek, 35-ször akkor esélye van, hogy olvasóvá válik, mint hogyha nem mesélnek neki. Tehát ez egy óriási különbség. És még egy adat a magyar viszonyokról. Megnéztük országrészenként is a helyzetet. Még a 4 hátrányos helyzetű régió között is óriási a különbség. Mondjuk a közép-magyarországi régióban a családok nagyjából 51%-ában van mindennapos mesélés, saját bevallásuk szerint, addig Észak-Magyarországon ez 31%. De itt megint csak a szociokulturális háttér és az olvasási kedv összefüggését látjuk.
Ezeket a pozitív statisztikai adatokat talán a hangos könyvek is befolyásolták, illetve hogy a hangos könyv egyáltalán olvasásnak számít?
Hát egyrészt mi az olvasás kérdést is érdemes tisztázni, mert a legelső olvasás felmérések egyértelműen a könyvolvasást tekintették olvasásnak. Most először csináltuk olyan felmérést, amikor mindent olvasásnak tekintettünk, ami olvasás, a plakátok, a feliratok, az SMS-ek olvasása, ez mind az volt, sőt, ezt most megnéztük korosztályunként is, hogy mely korosztályok nyitottak mondjuk nem csak a könyvolvasására, hiszen talán ez nem meglepő számotokra sem, hogy ma egy kamasz, egy digitális benszülött többet olvas, mint az előző generációban bárki, de nem könyvet. Ugyanakkor Magyarországon a hangos könyv, és akkor ide teszem az e-könyvet is, nem robban be. Ezt mi ebben a mérésben nem kérdeztük meg, de a Tárkinak volt emlékeim szerint 21-ben egy felmérése ezzel kapcsolatban, és a hangos könyv és az e-könyv 1-2%-ot jelölt, 1-2% a megkérdezettnek jelölte meg, hogy használja ezt az olvasási formát, most nevezzük olvasásnak a hangos könyvet is. Tehát valamiért ez nem robban be. Különösen izgalmas ez az e-könyveknél, mert hogy az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában is láttunk egyfajta olvasási forradalmat e téren. 2013-ban az Amazon több e-könyvet adott el, mint papíralapú könyvet. Ha jól emlékszem, 16-ban vagy 17-ben visszafordult a folyamat. Újra a papíralapú könyvek kerültek előtérbe. Viszont Magyarországon pont amikor berobbanhattak volna az e-könyvek, akkor jelent meg az okostelefon. Szerintem aki Budapesten rendszeresen jár, láthatta, hogy elkezdtek a kezekben megjelenni az e-olvasók, és egy pillanat alatt eltűntek szinte teljesen, és megjelentek az okostelefonok helyettük. Tehát Magyarországon sem az e-könyv, sem a hangoskönyv egyelőre nem birtokol nagy piaci részesedést.
Mekkora esély van arra, hogy az e-könyvek esetleg népszerűbbek lesznek Magyarországon? Én szeretnék egy kampányt indítani majd erről, hogy népszerűsítsem az e-könyveket, illetve a távoli jövőben terveim között van egy e-könyv kiadó, ami csak e-könyveket ad ki.
Van esély rá, meg látunk is erre utaló jeleket. Több érdekesség van ezzel kapcsolatban. Egyrészt a fiatalok nyitottak. Az én egyetemi hallgatóim rendszeresen keresnek azzal, hogy a kötelező olvasmány nincsen meg letölthető formátumban. Tehát számukra ez izgalmas. Ugyanakkor nem nagyon vesznek e-olvasót, ami az e-könyvek olvasását valóban komfortossá, és ráadásul egészségesít teszi. Tehát én Én olvasok e-könyveket, van időszak, amikor többet, mint papíralapú könyvet, van, amikor alig veszem a kezembe az e-olvasómat, de mondjuk képtelen vagyok regényt monitoron olvasni, azt csak e-olvasón tudok. Egészségesebb is, meg egyszerűen még az érzet is más. Más a jogi környezet, más az áfája egy e-könyvnek, mint egy papíralapú könyvnek. Tehát egy csomó izgalmas dolog van ezzel kapcsolatban. Összességben azt gondolom, hogy az egyetemistáknál lehet, hogy elindít majd ez valamit, ugyanakkor igazán akkor lesz ez majd szerintem érdekes, és azt nem tudom, hogy berobban-e. Szerintem nagy robbanás nem lesz, de előbb-utóbb lehet, hogyha a regényeket többet olvasnak el, mert egyelőre inkább a fiatalok is a szakirodalmat, a kötelező irodalmat, és az irodalom közül is inkább a kötelezőket. Egyszerűen az egyszerű hozzáférés miatt keresik elkönyvben.
Tehát azt mondod, hogy először népszerűsíteni kéne az e-olvasókat? Vagy egyben az e-olvasókat is népszerűsíteni, és az elkönyveket?
Bizonyos korosztályban, tehát amikor mi a nyugdíjasokat kérdeztük olvasásra, akkor meglepve tapasztaltuk, hogy nagyon nagy arányban birtokolnak egy vagy két okos eszközt. Tehát, hogy ez a boomerek és a digitális benszületek közötti generációs szakadék, digitális szakadék, az kisebb, mint amit előtte feltételeztek. És egy nyugdíjas regényt előbb fog e-olvasón olvasni, mint telefonon, ez teljesen biztos. Megnéztük azt is, a miért nem olvasnak kérdésnél, hogy mondjuk az időseknél mennyire gyakori válasz az, hogy nem lát jól. 21%-nyi volt, ennél sokkal döntőbb volt a nincs időm olvasni. Most az elolvasónak vannak olyan előnyei, például, hogy egész nagybetűt lehet beállítani, hogyha kell, tehát akár amúgy szemüveges ember szemüveg nélkül is tud olvasni. Ugye az eltintás változata az elolvasóknak az már nem rontja a szemet, az pontosan olyan, mint hogyha papírt olvasnánk. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy bizonyos generációkban valóban az e-olvasók elterjedése segítheti az e-könyvet elterjedését. A fiataloknál nem vagyok benne biztos, ott az lesz érdekes, hogy valóban megjelenik. Tehát, hogy nekem még mindig nincs előttem az, hogy a metron valaki Dostojevszkijt olvas okostelefonon. Miközben lehet, de hogy valójában ezt a részt még ezt nem látom magam előtt.
Azt mondtad, hogy az e-olvasóknak az elterjedése lesz majd valószínűleg a kulcs, és mi van az okostelefonokra letölthető applikációval, ami szintén e-olvasást eredményez, ugyanis én mind a hármat használom, tehát nyomtatottat, e-könyv olvasót, illetve telefonra töltött applikációt is. Én számomra némelyik, mindegyiképpen alkalomtól függően kényelmes. Szóval esetleg a fiatalok körében a telefonos applikációs olvasás lesz esetleg a kulcs?
Ez is elképzelhető. Itt nem tudom, mennyire leszünk abban tudatosak, hogy az egészséges megoldást válaszunk. Az okostelefonoknak nagyon-nagyon kis szelete használja még az eltintás változatot. Tehát ugye az egy teljesen más kijelző, az, ami nem bántja, nem rontja a szemet.
Többen megveszik az e-könyvet, ha nincsen nyomtatott könyvverziója, vagy inkább nem veszik meg, mert nem akarnak e-könyvvel foglalkozni.
Ez részben marketing kérdés, meg 5 évvel ezelőtt azt mondtam volna, hogy biztos bukta. Egy csak e-könyveket indító kiadó, mert hogy inkább még mindenki letöltögette, megszerezte innen-onnan félig legálisan, vagy félig se. Azért ebben biztos, hogy van változás. Egyre többen fizetnek elő tartalmakra, és azt mondja, hogy igenis adok érte pénzt, amennyiben megfizethető. Még jelen pillanatban Magyarországon elképesztően alacsony a piaci részesedése az e-könyveknek, és én úgy tudom, egyelőre olyan kiadók foglalkoznak ezzel, akik párhuzamosan csinálják az e-könyv kiadást a másikkal. De mondom itt az, hogy a jogi háttér bizonyos szempontból nem egyszerű, más szempontból bonyolult, de hogy itt nincs például remitend, az egész tök izgalmas, miközben Magyarországon még a papíralapú könyveknek is van olyan sajátosság, amit hát most nem tudom, mit mondjak ezzel kapcsolatban, maradjuk annyiban, hogy nem vagy benne 100%-ig biztos, hogy miután egy kiadó kiad egy könyvet, 8 év múlva begyűjt és bezúzatja az összes példányt, amit nem adtak el, holott törvényi kötelezettsége lenne. Tehát, hogy azért itt a szabályozás is érdekes, és az e-könyveknek meg egy annyira speciális helyzet.
Nekem például a kiadott könyvem, az eddig a 2 év alatt elkelt 300 példány a nyomtatottból. És ki lett adva e-könyvként is, és összesen 16 e-könyvet vásároltak. Emelkedne ez a 16, hogyha nem lett volna nyomtatott példány?
Biztos, de
nagyobb
nem...
lenne?
Biztos, hogy nem 16 lenne, De nem hiszem, hogy a 310, vagy nem valószínű, hogy a 316-nál nagyobb lenne a csak e-könyv. Kisebb lenne a költség az előállításnál, de azért ez is összetettebb, mert hogy azt gondoljuk, hogy mennyivel egyszerűbb az e-könyv előállítás, mert hogy kell nyomtatni, de például az áfa különbség az fontos, így üzleti szempontból is, másrészt meg, hát nyilván, szóval ez nem úgy működik, hogy van egy Word docs-üd, és akkor azt átmented mentés másként el. Tehát azért itt van ennek is egy nagyon izgalmas sajátossága, de szerintem még a többség nem látja azt, hogy nem arról beszélünk, hogy 50 év múlva, de mondjuk 5 év múlva, hogy reagál a piac, mert lehet, hogy lesz egy nagy áttörése az e-könyveknek. Nem, most még nincs, az biztos. Egyelőre nem is látjuk a jelét, de simán lehet, hogy egyszer csak berobban.
Hát én azt hiszem, hogy itt a legnagyobb probléma valóban ez a letöltöm torrentbe, meg megszerzem így máshogy, és ugye ezt nem tudod jelen pillanatban egy e-könyvnél levédeni. Ugye egyébként sajnos a nyomtatott könyveket is feltöltik perceken belül ilyen torrent oldalakra, de azokat talán kevésbé érik el, vagy talán kevesebben nézik, mert aki torrentezik, abból talán kevesebb, aki könyvet olvas. Ezeket pillanatok alatt szerintem nem másolják.
Mondok egy érdekeset még, ebben a körben talán izgalmasabb. Megmértük azt is, hogy ki milyen műfajokat olvas, és csináltunk keresztáblákat. A nagyon sokat internetezők között nagyságrendben magasabb a fantasy és sci-fi olvasók aránya, illetve a fantasy és sci-fi olvasók között sokkal nagyobb nagyságrendben vannak a sokat internetezők. Tehát a digitális kultúra szerelmesei, most bocsánat, így fogalmazok, más műfajok irányt nyitottak, és egyébként például a fantasy, a sci-fi, és még ilyen a képregény, a digitális benszülötteknek izgalmasabb műfaj, mint az idősebbeknek.
Hát ez az itt beszélgetésben résztvevőknek szerintem ez egy jó hír, mert ha visszaemlékeztek a bemutató részre, akkor azért a fantasy írók erősen felülreprezentáltak a mai beszélgető mintákban. Ezzel azt mondhatnánk, hogyha valaki meg akarja szólítani a fiatalabb olvasókat, akkor mondjuk az ilyen klasszikus young adult típusú könyvek mellett írjon skifit meg fantasyt, és akkor nagyobb eséllyel eljut a fiatalabb közönséghez is.
Egyrészt inkább úgy fogalmaznék, nekünk nagyon fontos volt az utolsó mérést, hogy megtudjuk az olvasói ízlés palettát, megismerjük. Ez mindig izgalmas kérdés. Ez volt az a terület, amikor egy olvasás szociológiai felmérést csinálunk, akkor mindig az a cél, hogy össze tudjuk vetni a korábbi adatokkal. Ez volt az a terület, azt gyorsan el kellett engednünk, ugyanis amikor már a műfaji kategóriákat fölállítottuk, akkor nem tudtuk ugyanazt a skálát hozni, mint korábban, mert például a fantasyre sose kérdeztek rá Magyarországon, mert ember nem gondolta, hogy ez egy mérhető olvasói bázis jelent, és én gondolom is egyébként, hogy biztos, hogy 1% alatt volt ez, mondjuk még lehet, hogy 2005-ben is, de a 80-as évekbeli mérésen biztosan. Most pedig a sci-fit a fiatalok több mint 10%-a, a fantasy több mint 20% említettem, hogy szívesen olvassa. Ebben a generációban ez egyértelműen egy működő, tehát hogy ez egy olyan műfaj, amit szívesen vesznek kézbe, de ugyanúgy a képregényt is a megkérdezett fiatalok nagyjából ötöde szívesen olvas. Itt inkább szerintem a mi érdekes kérdés, kicsit az olvasás pedagógus bújik elő belőlem, hogy az iskolákban miért nem foglalkoznak fantasyvel, sci-fivel és képregényen. Mondjuk legalább a műfaj ma már klasszikussá vált darabjaival, vagy kiemelkedő minőségű, izgalmas darabokkal ezeken a műfajokon. Én ezen a téren hajthatatlanul azt terjesztem, hogy szükség van a képregény, a sci-fi és a fantasy tanítására, és például azért, hogy ezekben a műfajokban is felismerik az értéket, hogy el tudják különteni az értékest az értéktelentől.
Vannak olyan műfajok, amik kikopni látszanak az olvasói kosárból?
Igen, például az indián regény. Én magam is, amikor elkezdtem tanítani ifjúsági irodalmat, akkor volt egy ilyen, két olyan könyv volt, az egyik, hogy mindenki olvasson egy indián regényt, meg olvassanak egy Verne könyvet. Ezt el kellett engednem. Ez a két könyvtípus, bocsánat, az nyilván nem lehet egy kalap alá venni, hogy Verne könyvek, ami egy szerzőhöz kapcsolódik, meg az indián regény, de talán értitek. Szóval ezek kikoptak, és egyébként nagyon érdekes, mert a Verne könyveket, hát, hogy a fiúkra nézek, nem tudom, ti úgy kamaszkorotokban olvastatok-e ilyet, én Verne olvasó voltam, és életem egyik dramatikus élménye volt felnőtt fejjel újra olvasni a Rejtelmes szigetet. Hát, fiúk, nem jó könyv, így most el kell mondani, miközben a kedvenc könyvem volt, szóval nem biztos, hogy nagy baj, hogy annak már nincs nagy olvasótábora. Az indie regényt kicsit sajnálom, de hogy el kell fogadni, kikopott. Van olyan műfaj, ami meg teljesen megújult, tehát a lányregény elképesztően felfrissült, ugye azzal, hogy ilyen izgalmas műfaji kontanimációk történtek, és a lányregény és a fantasy összekeveredett, ez hihetetlenül kitágította ott az olvasói kört, az alkonyat az nem csak önmagában vált jelenségé, de hogy ez a műfaji kontanimáció keveredés az megmutatta, hogy a kiadók tök tudatosan tudnak becsalni olvasókat. A lányok Magyarországon sem olvastak általában, hogy nagyon kis százban olvastak fantasyt, na de hogyha egy lányregénybe csomagolt fantasy volt, akkor már nem volt ezzel semmi probléma, aztán már a lányregényes elemből is, ha kevesebb volt, akkor is kezükbe vették. Szóval itt olyan ügyes kiadói stratégiák jelentek meg, amiknek látszik az eredménye, tehát hogy bizonyos műfajok felerősödtek, megerősödtek, a disztópia, 2010-es évek műfaja a disztópia, ezt bátran állíthatom. 2012-ben mondta talán a legnagyobb amerikai könyvtelesztő vállalat vezetője, hogy fölnéztem a falra, megnéztem a legnépszerűbb könyveink listáját, az első 6-ból 5 disztópia volt. És egyébként Magyarországon is hallatlanul népszerű lett a műfaj. Közben meg az indiánokat, vagy a Verne könyveket, hát el kellett engedni.
Mi a helyzet a mesékkel?
Hála Istennek nem csökken a népszerűség. Ennek ez egy nagyon izgalmas jelenség, mert ebben szerintem van egy olyan kulturális örökség is, ami hál' Isten működik, tehát hogy teljesen természetes, hogy az óvodában ott a mese. Jó, ezt nyilván mi tanítjuk is a pedagógus képzésben, hogy óriási a jelentősége, de hogy azért még mindig viszonylag komoly arányban van otthon a háztartásokban is mesélés. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon hálás dolog. Ebben az érdekes, mondhatnánk azt, hogy mert hogy évezredes örökség, holott nem igaz. Ugye a mese műfaja az nagyjából 200 évvel ezelőttig felnőtt műfaj volt. Kizárólag felnőtt műfaj. Tehát az az érdekes, hogy onnantól, hogy átkerült a gyerek kezébe a mese, onnantól olyan erővel lett jelen a gyerekek életébe, hogy a mai napig tart, most már picit több mint 200 éve ez a dolog. Meg kell tanulni mesét hallgatni, és ez nagyon érdekes tapasztalás, pedagógusok, mesemondók is szokták mondani, hogy mondjuk egy óvis csoportban egy óvodapedagógus mesél, és akkor hogy megvannak azok a tekintetek, azok a gyerekek, akik láthatóan benne vannak a mesehallgatásban, megtanulták ezt. Van, akinek ez nem megy, de ők is megtanulják előbb-utóbb. Ez egy türelemjáték, de egyébként egy 3 éves gyereknek a figyelem koncentrációja 6-8 perc. Tehát, hogy ne is várd azt, hogy egy 15 perces mese lekuti. A másik még az sem mindegy, milyen mesét olvasol. Tehát, hogy mondjuk az itt legnépszerűbb a tündérmese vagy varázsmese típus, az nagyjából 4,5 éves korig, amíg a mesei kettős tudat nem alakul ki, addig a gyerek számára egyszerűen nem befogadható. Ő még állatmeséket hallgat, szívesen láncmesét, mi felnőttek utáljuk a láncmesét, mert dögunalmas, a gyerekeknek az a kedvence, mert tök kiszámítható, biztonsági érzetet ad, hogy igenis erőltetni kell ezt a dolgot. Már csak azért is, mert ha ő képernyőn kapja a mesét, akkor a belső képalkotása az nem fog úgy alakulni, és akkor a szövegértése is sokkal gyengébb lesz. Tehát a szövegértés az úgy néz ki, hogy valamit hallok, vagy olvasok, elképzelem, és megértem. Ha nem tudom elképzelni, akkor nem tudom megérteni. Ehhez belső képalkotás kell, és ez pedig a meséléssel, a mesehallgatással fejleszthető legjobban. Ez egy nehéz kérdés, de a végsőkig erőltetni kell, és trükközni kell. Az a téma, ami, ha neki a focis jön, akkor focis mesét kell mondani. Minél többet fejből, mert akkor az mindig kevésbé uncsi, mint az olvasott, mert akkor a tekintetet is ott van, akkor visszakérdez, rögtön reagálsz. Látod, hogy nem úgy értette, másképp mondod, de nem egyszerű.
Én a Pálcai fiúkkal lettem olvasó.
Képzeljétek, hogy az én fiam, az 10,5 éves, klasszikus, digitális benszülött. Sajnos elkövettem azt a hibát, hogy megengedtem neki, hogy tabletezzen, meg telefonozzon. Nagyon nehéz onnan már kicsit visszaküzdeni a pozíciót, és ebben például a hangos könyv nekem iszonyatos segítséget jelentett, mert van most már hangos könyv, magyar nyelvű streaming alkalmazás, ez egyébként fizetős, de abszolút szerintem fogható az előfizetési díja, hát nyilván akit érdekel persze, és rengeteg mesekönyv van rajta, mindenféle mesekönyv, mindenféle korosztálynak, és ő például a Winnetút, meg az indián regényeket is így végighallgatta, és igaz, hogy olvasni nem nagyon szeret, nagy minden este kell neki mesélni, tehát egyszerűen nem lehet olyan, hogy nincs mese, mert akkor földindulás van, és reklamáció, és azt mondtam, hogy nem nézheti csak nagyon limitáltan telefont, limitáltan játszhat vele, de viszont hangos könyvet meg hallgathat, és egyébként erre meg teljesen így ráállt, és végig tud hallgatni, nyilván nem egyben, de végig tud hallgatni hosszabb, nyilván neki szóló mesekönyveket, sőt most már ugye az ifjúsági regényeket is elkezdi hallgatni. Én most azt gondolom, hogy egyébként ez így szenzációs, attól félek, hogy az olvasásra így hogy fog rászokni, mert ugye kényelmes, képet ugyan nem lát, tehát az előemésztés az csak félig van meg, de elolvasni annan neki kell.
Hát ahogy érzed ezt, valóban így van, hogy egyrészt ez még nem feltétlenül indítja el majd arra, hogy betűket olvasson, mert azért az más. Ugyanakkor azért ez minősítetett, tehát hogy sokkal-sokkal jobb, mint a készen kapott kép, mert mégiscsak belső képalkotás működik azáltal, hogy hallgatja. Majd meg kell találni azt a pillanatot, amikor azt a könyvet a kezébe tudod adni, azzal a témával, azzal a történettel, ami lehet, hogy beindítja ezt a részt is.
Nekem van ezzel a témával kapcsolatban egy tapasztalatom, ez saját tapasztalat. Én akkor váltam olvasóvá, amikor ugye a Harry Potter megjelent, de nem csak a Harry Potter a bűnös, hanem igazából egy magyar tanár, aki azt találta ki, hogy amellett, hogy oké, elolvassuk a kötelezőket, dolgozatot írunk belőle, stb. Mindenki olvasson el egy könyvet, és tartson belőle egy kis előadást a többieknek, egy könyvajánlót. És igazából ez volt az, ami minket így osztályszinten elindított a könyvek felé, az olvasás felé, és vettünk könyveket, csereperéltünk könyveket, kölcsönadtunk egymásnak, így találtuk meg igazából azokat a könyveket, amik minket érdekelnek.
Tehát van egy izgalmas változata, tehát hogy ugye van ez a fogalom, hogy kötelező olvasmány, de létezik egy közös olvasmány, meg kölcsönös olvasmány. Tehát amikor mondjuk egy osztályban 5 kötelező olvasmány van egy évben, tegyük fel, mert hogy nem egyet kéne olvasni egy évben, simán belefér 5, de ennek az 5 könyvnek a listáját, ezt közösen rakja össze egy osztály. És az is lehet, hogy 4 kötelező, az 5-et pedig mindenki egy bővebb listából választja ki. Vagy a kölcsönös lista, amikor az meg a tanárnak egy izgalmas kívás, hogy ő is elolvassa a gyerek, a diák könyvét, és hozzá tud szólni, és beszélni tud róla. Ez egy nagyon komoly probléma egyébként az irodalomtanításban, hogy nincs már közös könyve a tanárnak meg a diáknak, mert a diák nem olvassa a tanárkönyveit, de a tanár olvassa a diák könyveit, tehát milyen alapon kéri számon. És azt hiszem, hogy ezen érdemes lesz majd változtatni.
Hát ezek nagyon izgalmas témák, és meg annyi mindenről lehetne itt beszélni, de még egy picit hagyj kanyarítsam vissza a beszélgetést úgy általában az olvasási kérdésekre és szokásokra. Én arra lennék kíváncsi, Péter, hogy azt tudtátok-e vizsgálni, hogy mondjuk a COVID-krízis, ez milyen hatással volt az olvasási szokásokra? Többet kezdtünk olvasni, vagy éppen mindenki átkapcsolta a streamingre, és letette a könyveit?
Nem tudom, mennyire kaptátok fel a fejetek az elején, amikor azt mondtam, hogy nagyjából 7 reprezentatív olvasás felmérés volt Magyarországon 1964 óta. Tehát, hogy ezt nem végezzük évente, sőt, gyakorlatilag átlagosan nagyjából 10 évente van egy-egy ilyen felmérés. Ennek egyébként borzasztó egyszerű oka van, nagyon sokba kerül. Tehát ez egy 10 milliós nagyságrendű tétel egy ilyen felmérés. Kitaláltuk, hogy ebből következően sajnos a COVID után még nem volt ilyen mérés Magyarországon, viszont én tavaly eljutottam a Nemzetközi Olvasástársaságnak, 2 évente van egy nagy nemzetközi konferenciája, tavaly az Dublinban volt, és én ott eljutottam oda, éppen a magyar adatok kapcsán tartottam előadást a konferencián, és ott összeismerkedtem egy angol hölgyel, aki nagyon érdekesnek találta a mi eredményeinket, és megosztotta velem az angol kutatási eredményeket. Ott viszont már csináltak a COVID okozta változásokról is elemzést, mert ugye azóta is mértek már adatokat. Egyesült Királyságbeli adatokat ismerek. Az azt mutatja, hogy nyílott az olló. Tehát, hogy aki eddig is keveset olvasott, még kevesebbet olvasott, aki sokat olvasott, még többet olvasott. Vannak egyértelműen pozitív jelenségek, például tök érdekes volt, hogy Angliában, vagy az Egyesült Királyságban az újraolvasás felerősödött, tehát, hogy olyan könyvek, amiket korábban szeretett valaki, akkor a Covid alatt volt ideje újra elővenni, ami előtte jóval kisebb arányú volt. Ugyanakkor nőtt a nemek közötti különbség, ugye a fiúk kevesebbet olvasnak, rosszabbul olvasnak. Jelzem, a 2017-es mérés volt az első, mert a fiúk mindig is kevesebbet olvastak, tehát ezt el kell fogadnunk. A fiúknak mindig gyengébb a szövegértése átlagosan. Viszont Magyarországon a sokat olvasók között voltak többségben a fiúk, tehát az elit olvasóknál azért a fiúk vezettek 17-ig. Most már azt is elbuktuk, tehát ma ott is a lányok vannak többségben. És az Egyesült Királyságban is a Covid egyik hatása az volt, hogy ez a gender gap ez tovább nőtt, tehát hogy a fiúk inkább leszakadtak, inkább a digitális technika felé mentek, a lányok között többen választották a könyveket. Nem láthatunk szerintem Magyarországon se ilyen szempontból sokkal pozitívabb képet. Tehát vannak apró pozitívumok, de és nincs nagy negatívum, de azért az elmozdulás inkább megint csak a képernyő felé. De hát gondoljatok bele, hogy szerencsétlen gyerekek arra voltak kényszerítve. Végre legálisan ültek a monitor előtt. Na de hát aztán innentől nagyon nehéz a helyzet. A Plé Csabának volt nemrég egy előadása, amiben elmondta, hogy azt tudjuk, hogy az okostelefon az irodalomolvasás felé kevésbé viszel, de hogy azt mondta, hogy nem kell, hogy telefon böngész, nézeges, ha egy helyiségben vagy a telefonoddal, már a figyelmed százalékosan, a figyelem koncentrációd más téma felé sokkal gyengébb, mint hogyha nincs ott a telefon. De ezt tudjuk, hogy egy digitális benszülött számára a telefonja az olyan, mint egy testrész. Tehát nem tudom, biztos láttátok, hogy amikor eltörik a telefon, és akkor azt úgy éli meg a gyerek, mint a saját sérülését. Tehát, hogy ez egy nagyon komoly függésben élnek. Éppen a napokban olvastam, már az Egyesült Államokban több államban fontolgatják a bizonyos közösségi média platformok teljes tiltását bizonyos korosztályban, mert hogy olyan durva függőségben élnek, de magyar adat, ezt is egy-két napja láttam, hogy bizonyos korosztályban 8 óránál több a naponta a közösségi médián töltött idő, de az átlag is bőven 5 óra felett van. Ez elképesztően magas szám.
10 pár évvel ezelőtt, amikor még nem is voltak mai értelembe vett okostelefonok, Spiro György ezt már megírta a Koccanás című darabjában, nem tudom, láttátok-e. Ugye az ott a Néplégeti felüljárónál játszódik, és arról szól, hogy egy karambolba beragadnak emberek, és tulajdonképpen az ő viselkedésük adja a darabot, vagy történetét, meg a történetük persze. És ott is van egy olyan pont, amikor megszűnik a térerő. De ez még nem az okostelefonos korszak. És mit mond erre az egyik szereplő, amikor mindenki előbb veszi a telefonját, és keresi, hogy hol van a vétel, hol lehetne visszakapni a térerőt, és akkor mondja az egyik hölgy szereplő, hogy mi van, fiúk, elszakadt a köldök zsinór? Ezt azt hiszem, hogy erről van szó.
Igen, és egyébként én, amit úgy szívesen mondok még, meg ajánlok mindenkinek, hogy próbáljon néha böjtöt tartani, a böjt kultúrája egy kicsit kiveszett az életünkből, szóval tudok-e internetböjtben élni egy napot? Tudok-e 2 napot élni a telefonom nélkül? Egyébként a válasz általában nem, de hogy ez milyen izgalmas, hogy nekünk az egyetemen ez egy komoly küzdelem, hogy 45 percet kibír-e minden hallgató telefon nélkül, egyértelmű válaszom van, nem. Tehát, hogy egy 20 fős csoportban már legalább egy ember mindig éppen a telefonját kell, hogy böködje, mert kényszere van erre. És hogyha nem tanuljuk meg ezt a böjt kultúrát, hogy tudom magam szabályozni, szerintem ennek még komoly következményei lehetnek.
Digitális benszülött. Melyik az az év, amitől digitális benszülött egy gyerek? Tehát, hogy melyik az az első év, mikor a gyerekek megszülettek, és digitális benszülöttnek számít?
Hát Mark Prensky használta először ezt a kifejezést, ő 2001-ben írta le ezt. És akkor vannak ugye ezen divatos felosztás, hogy a generációs jelölések, bár nem egyformán értelmezik ezt, de nagyjából mondhatjuk azt, hogy a 90-es évek legvége, tehát 99, 2000, 2001 környékétől, aki akkor született, onnantól ők már mind digitális benszültek, és akkor 2010 környékére szokták tenni a következő az alfa generációt, akik még egy kicsit más. Tehát hogy itt már olyan különbségek vannak, ami az agyuk működésében érzékelhető, tehát fiziológiai különbsége egy agykutató számára látható változások vannak az agyban, és ebbe gondoljatok bele, hogy korábban évszázadok alatt ment végbe apró evolúciós változás, és most meg, hát az első ilyen volt, az amerikai kutatók mérték, a 90-es évek végén ugye az emberi hüvelykúj, az mennyivel ügyesebb most, mint 30 évvel ezelőtt. És aztán most már Gyarmat Éva írt Magyarországon arról, hogy az agy mennyire másképp működik, mondjuk egy 2000-es évek elején született gyereknél, mint egy 80-as években született gyereknél. Ezek látható, mérhető különbségek. Kányádi Sándor mondta azt, hogy az internet megjelenése hatását tekintve a kereszténység megjelenéséhez mérhető. És azért ez nagyon durva. De hát szerintem ezt már indokolni, magyarázni nem kell, de Sándor bácsinak azt gondolom maximálisan igazol.
Még arra lennék kíváncsi, hogy azt szoktátok-e, vagy tudjátok-e vizsgálni, hogy egyébként az olvasási hajlandóságra, hogy egy írás művet mennyire hajlandóak elolvasni az emberek, vagy szeretnek elolvasni, bizonyosan technikai paraméterek mennyire befolyásolják? Gondolok itt például a hosszra, tehát olvasnak-e manapság hosszú könyveket az emberek, vagy van egy olyan terjedelem, ami fölött már esélytelen, hogy levegyék a polcról? Van-e összefüggés, vagy lehet-e ilyen összefüggés mondjuk említetted az elején a bevezetődben, azért is adódik a kérdés, mondjuk a használt betűtípus, vagy a nyomtatásnak az egyéb ilyen technikai paramétereivel?
Hú, nagyon izgalmas kérdés. Még Kassák Lajos mondta, hát jó régen, több mint 100 éve, hogyha egy könyvet meglátok egy asztalon, az először tárgy a számomra. És ilyen szempontból fontos a tapintása, az illata, a kinézete, tehát ennek van befolyásoló hatása, és ez még mai napig bizonyos szempontból működik. De azért érdekes, ez például nem, erre nem kérdeztünk rá, sőt, egyetlen országos reprezentatív mérésben sem kérdeztek rá arra, hogy a küllem alapján választják, mert kisebb méréseket láttam ezzel kapcsolatban. Nyilván ti is voltatok már úgy, hogy véletlen akadt a kezetekbe a könyv, már úgy véletlenül, hogy nem direkt azt keresetek, hanem megragadott egy borító, egy fülszöveg. Érdekes mondani, ezt nem szoktuk kérdezni. A betűtípust is inkább olyan szempontból szoktuk nézni, hogy lassabban olvasok-e, fárasztóbb-e. Jelen tudásunk szerint a nyomtatott változatban a talpasbetűt olvassuk gyorsabban és szívesebben, de monitoron már a szánszerif, a talpatlan betűt olvassuk inkább. Ugyanakkor éppen hallgatommal végeztünk egy viszonylag nagyobb mintánkutatást, ami alapján én elég határozottan merem kijelenteni, hogy például a szövegértést nem befolyásolja, hogy talpas vagy talpatlan a betűt, ez gyerekeknél végeztünk felmérést, egyébben nem látunk különbséget. Szerintem a téma, a tartalom az sokkal meghatározóbb, mint a küllem. Beszippantani, elindítani el tud egy jó küllem, de hogyha az nem érdekel, ahogy Zsuzsi mondta, hogy leteszi, mert nem olyan, ez egy tök természetes dolog, hogy adok neki esélyt, de ha nem az én világom, akkor nem fogok benne ragadni, tehát nem ez lesz a döntő. Hiába nagyon szép a könyv, mondom, beszippant az elején, de aztán el tudom engedni.
Az olvasói szokásokat nagyon sok minden befolyásolhatja, a trendek, maga az olvasó környezet, élethelyzet, de mi van az írókkal? Dan Brontól olvastam egy nagyon érdekes cikket, ahol ő szépen leírja az ő sikerének, mondjuk úgy, hogy a receptjét. Ez nekünk felvet bizonyos kérdéseket. Ahhoz, hogy sikeres legyen egy alkotás, mennyire kell úgymond összeollózni, és hogy ezeket a kompromisszumokat valójában, tehát meg kell tennünk ezeket a kompromisszumokat, vagy lehetünk önazonosak?
Tök fontos kérdés, és lehet, hogy kicsit úgy tűnik, hogy megkerülöm a választ, de próbálom nem megkerülni. Mit jelent a sikeresség? Az a sokan olvassák, ugye? Mert az nagyon más, hogy valakit sokan olvasnak, vagy hogy nem, de mondok konkrét példát, Tolkien, ma mindenki, vagy az emberek nagy többsége elismeri, azt mondja, hogy fontos író. De a filmek, a Gyűrűk Ura filmek megjelenéséig szinte egy szubkultúrának volt az írója. Tehát, hogy jelentős olvasótábora volt, de azért nem annyira jelentős, hogy ilyen átütően nagy lett volna. Ez részben szerzői kérdés, de nagyon nagy részben kiadói kérdés, mert a kiadó azt szeretné, hogy sokan eladják, sokan megvegyék a könyvet. Ugye ismertek a sztorit, hogy Rowling neve nem véletlenül úgy jelent meg Harry Potteren, hogy csak a keresztneve kezdőbetű, mert hogy nem áll egy fantasyt egy nő ír, ugye? Tehát, hogy azt nem lehetett oda tenni. Vagy nem tudom, tudjátok-e, az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban egy időben divatos volt olyan írói elnevet választani, hogy S, és azon belül is szerencsésen ST-vel induljon a kereszt, a vezetéknév, mert hogy azokon a polcokon keresgéltek legtöbbet az olvasók, és akkor olyan írói elnevet adtak, hogy arra a polcra kerüljön a könyvtárban is a könyv, meg a könyvesboltba is oda kerüljön. Vagy hogy ez a kontaminációk, a műfaji keveredés, ebben én néha érzem azt, hogy a kiadó az jelzi azt szerint, hogy figyelj, hogyha egy kicsi lányregényes elemet beletennél ebbe, akkor 30%-a többet tudnánk eladni, és akkor itt jön az, hogy a szerző ezt bevállalja-e. Én azt hiszem, hogy lehet, hogy ez a különbség a magas irodalom és a népszerű irodalom között, hogy a magas irodalomban nem nagyon látjuk azt, hogy belemegy ebbe a játék, illetve nem így módon megy bele. Nem fog a Dragomán György, vagy a Grecsó Krisztián nem fog azért másfelé kanyarítani egy regényszálat, mert a kiadó azt szeretné, de velük kapcsolatban a kiadó sem ilyen szempontból fog megfogalmazni elvárásokat. Egy olyan kiadó, melyik inkább populáris könyveket ad ki, és olyan szerző, aki tényleg ilyen tízezes példányszámok gondolkodik, ott azt gondolom, hogy könnyebben megadja magát a szerző, de ez egyéni kérdés, mert hogy sikeresebb az a szerző, aki kapott szakmai díjat, és nagyon elismerik a szakmában, és a kevés olvasó nagyon szereti, mint az, aki elad 100 000 példányt egy könyvből, 100-szor annyian ismerik a nevét, mint az egyébként ismeretlen szerzőnek, akár azért, mert nem ismerik. Mondok egy egyszerű példát, nem tudom, ki olvasta közletek a Csillagszedő Mário című könyvet. Nagyjából ezt láttam. 2003-ban Magyarországon ez az év könyve volt, Kis Ottó, csodálatos verses kötete, ami egyszerre vers, egyszerre a narratíva alapján akár még egy napló, vagy regény is lehetne. Ha elolvassátok, rajongói lesztek a kötetnek. Év könyve volt 20 évvel ezelőtt, és senki nem ismeri. És akkor most a Kis Ottó, József Attila díjas íróköltő most sikeres, vagy nem sikeres? Számomra nagyon jó író, és számomra sikeres író. Japánban, Bulgáriában, Németországban megjelent ez a kötete, nagyon szeretik, lehet, hogy több japán olvasója van, mint magyar, sőt valószínű, és akkor ő most sikeres, vagy nem? Önazonosnak biztosan önazonos.
Érdemes ebben a témában elolvasni Hanvas Bélának az 5 meg nem tartott előadás a művészetekről című könyvét. Láttam, hogy többen bólogatnak. De ugye abban arról ír Hanvas Béla többek között, hogy mi a művészetben a halhatatlanság, és azt mondja, hogy háromféle halhatatlanság van, és igazából a legnagyobb, amit reálisan el lehet érni még egy nagynak tekintett írónak, és most nem számítva persze mondjuk Shakespeare-t. Tehát 70 év után már nem sok esély van arra, hogy igazából az akkori közönség valóban megértse, vagy szeretve tudja befogadni a tartalmat, mert egyszerűen kikopik a nyelvezet, nem lesz már érdekes a téma, annyira megváltozik a világ, hogy esélytelen, hogy ez már az embereket izgassa, és hát ez alól tényleg csak ezek a nagy nevek a kivételek, akik viszont kivétel nélkül olyan témákról írtak, ami örök emberi probléma és dilemma, és pont nem az aktuális divattrendnek a kérdései. Szóval ennyit a halhatatlanságról.
Ha igazán sok könyvet el akar adni valaki, akkor milyen műfajban kell írnia?
Ez korosztályfüggő. Nem fogod elérni a nagy számban a nőket, a sportkönyvet írsz, de például tök érdekes idősebbeknél figyeltek, hogy a hölgyek nyitottabbak a kortárs irodalomra. Én azt gondolom, hogy még mindig működik a disztópia egy bizonyos korosztályig, tehát hogy mondjuk azért 40 fölött már ott is nagyjából kevesebben olvassák ezt, tehát hogy nem egyszerű, olyan műfaj, amelyik mindegyik korosztályt megszólítja, most pont ilyen váltásban vagyunk, olyat én annyira nem látok. Jóval népszerűbbek az életrajzi könyvek ma, mint 40-50 évvel ezelőtt, ezt is látjuk, de hogy, hát hogyha egy tuti recept lenne, akkor egy csomó gazdag kiadó lenne Magyarországon, de nincs egy csomó gazdag kiadó. Ugye, de ez körülbelül olyan, mint a hogy kell jó könyvet írni, mindig Woody Allen szoktuk idézni, hogy tulajdonképpen borzasztó egyszer, csak jó sorrendbe kell tenni a szavakat. De hogy pont ezért én határozottan merem állítani, hogy nem fog mesterséges intelligencia iszonyú jó irodalmi művet írni, mert nem tudjuk megfejteni a titkát még az embereknél sem. Szóval nem, ennek nincs algoritmusa.
hogy a jó könyv az úgy áll föl, és akkor az mindig, nem tudom, állítmánnyal kezdődik, vagy névelővel. Tehát nincs tuti recept. Én például, amikor én tanító szakot is végeztem, és amikor ez így tanítottuk, hogy a fogalmazás úgy néz ki, hogy bevezetés, tárgyalás, befejezés, és én azt szoktam erre mondani, hogy vagy nem. Tehát, hogy van, amikor a tárgyalással kezdjük. Szóval, és ez a szép az irodalomban, hogy nincsenek tuti receptek, meg biztos pontok, mert néha az a zseniális, ami elvileg nem értjük, hogy mitől zseniális, de mégis az.
Az a szerző, aki azt állítja, hogy az ő műve, legyen az akármilyen műfajú, 5 évestől 99 évesekig szórakoztat, nem létezik. Belefutottam egy ilyenbe, csak ezért szeretném kérdezni.
Vannak olyan művek, amelyek, például Janikowski Réber könyvek, kire ütött ez a gyerek, fele szépen a kérdeznek. Ez azt hiszem, hogy nagyon széles generációkat megtudszott, mert hogy a 8-10 éves gyerek is ért már belőle valamit, de másképp érti a felnőtt. A felnőtt egyfajta görbetükörként olvassa ezeket a könyveket. Azért van olyan, amelyik szélesebb, na, de az 5-től 99-ig azt szerintem nincs. Mondom ezt úgy, nekem izgalmas élmény volt, egyszer egy hallgató mesélte, hát már szerintem jó 10 éve volt, hogy az ő nagymamája alkonyatrajongó lett 80-valány évesen. Tehát mondta, hogy alig várja már a következő kötetet, azt mondta, hogy a Kertész Erzsébet óta nem olvasott ilyen jó, nem a mai Kertész Erzsébet, az előző lányregényes Kertész Erzsébet óta nem olvasott ilyen jó lányregény, mint az alkonyat, és hát a nagymama teljesen rácuppant erre a dologra. Hát azért van valami megszólít különböző korosztályokat, de én is azt gondolom, hogy olyan nincs, aki mindenkit elér. Vannak kivételek, a zsenik, tehát hogy Vörös Sándor úgynevezett gyerekversei, amik közül egyetlen egyes a gyerekeknek írt, azok olyan remek művek, amik úgy szólítják meg a gyereket, hogy a gyerek nem is érti a tartalmát, vagy félreérti, mégis tud vele menni, és rajongója lesz, és a felnőtt olvasó számára is érdekes lehet. De az is fontos, hogy ilyenkor nagyon jellemző az, hogy mást ért ebből a felnőtt, ezek úgy hívjuk, hogy dupla fedelű könyvek, másképp olvassa akár ugyanazt a könyvet egy felnőtt, mint egy gyerek. Nekem ilyen még Lázár Ervin, bocsánat.
Viszont most ezzel a témával földobhatok egy magas labdát, és én ezt most nem leszek lecsapni. De szeretném megkérdezni itt drága író társaimtól, akik itt összegyűltek az éterben, hogy ti miért írtok, hogy miért ragadtatok tollat vagy klaviatúrát praktikusan manapság? Mi volt a drive, a motiváció? Na, ki lesz az első bátor válaszoló? Lione Stanislav, akinek fülig ért a szája, amikor Péter említette a névadásnak a spetétesét, hogy ST, hát ennél nagyobb telitalálat nincs is. Úgyhogy akkor most valóban nagyon helyes, hogy a legjobb névválasztó Lione Stanislav válaszoljon először el a kérdésre. Bocsánat.
Én úgy gondolom, hogy engem a megosztás motivál, hogy nekem van egy gondolatom, és azt én szeretném megosztani a világgal. Én ezért is kezdtem blogot írni, és nem feltétlenül az volt a célom, hogy én most több ezer embert elérjek, hanem van egy gondolatom, és szeretném megtalálni azokat az embereket, akikben ez a gondolat hasonlóan rezonál, mint bennem. Persze rengeteg ilyen aggodalom is volt benne, hogy amit én most kigondoltam, annak van-e értelme, és csak vagy csak egy agymenés, vagy tényleg így van-e, ahogy én is érzem. Ami engem elindított a felé, hogy ezt tényleg megosszam az emberekkel, az nekem spirituális tapasztalat volt. Például kértem egy asztrozófiai elemzést, és az asztrozófiai elemzés megerősített abban, hogy nekem a megosztás a dolgom ebben az életben. Úgyhogy igazából ez volt az, amikor eldöntöttem, hogy jó, akkor amit most én így írtam, azt megosztom a világgal tényleg.
Közben Bálint is nagyon bólogatott, esetleg ez azt jelenti, hogy hasonló az indítatásod?
Igen, mondhatni számból vetted ki a szót, mert én is így érzem, nagyon erős késztetésem van arra, hogy segítsek másoknak, adjak másoknak, és valahogy ez annyira természetesen jött belőlem. Írni nem tudtam, autodidakta módon tanultam meg, nagyon sok munkával, és még most is tanulom, de nagyon szeretek adni, és egyszerűen ilyenkor vagyok legjobban önmagam. Úgyhogy én nagyon-nagyon köszönöm, elsősorban saját magamnak, hogy erre az útra léptem, mert szerintem én kaptam a legtöbbet. Én azt szoktam mondani, és ezzel remélem, hogy nem bántom meg az olvasóimat, hogy elsősorban magamnak írtam, és én ebből rengeteget tanultam. Köszönöm.
Hát egyébként Stephen King írta azt az Írásról című könyvében, hogy azt nagyon érdemes elolvasni, mindenkinek ajánlom figyelmébe, hogy persze, hát ő is nyilván foglalkozott ilyen írás technikával, megtanulta is, de hogy igazából ő úgy írja a könyveit, mint a történet első olvasója. És szerintem ez ugyanez, amit most te is felhoztál. Zsuzsi, az előbb jelentkeztél, leszel a következő bátor?
Leszek a következő bátor. Én már nagyon ifjú koromban, nem is tudom mi a legjobb kifejezés erre, álmodoztam. Nekem nem volt sok barátom, mert furcsa vagyok. És az elmémmel szórakoztattam magam. Helyzeteket képzeltem el, amiben én voltam a főszereplő. Egyre vadabb és vadabb, azóta csak fantazit tudok írni. Mert elkezdek egy krimit, aztán belépnek a sárkányok. Középiskolába az unalmasabb órákon, gazdasági óra, meg az ehhez hasonló órákon. Először csak olvastam nagyon sokat, aztán utána, amikor már így az olvasás kicsit unalmassá vált, elkezdtem írni fanfictionöket, aztán utána saját történeteket, de elkezdtem dolgozni, és ez így megszűnt. Aztán megszületett a kisfiam, az első kisfiam, és hirtelen lett időm, úgyhogy leültem a laptop elé, és megírtam végül is az első regényemet. Nem csak úgy élem meg, mint film, hanem mintha velem történne az egész.
Nekem az első írási élményem talán általános iskolában volt, amikor én Rábaközből származom, Kapuvárról, és ott a Hanyistók legendája elég népszerű, és az volt az egyik feladat, hogy fejezzük be a történetet a saját szavainkkal, és én ezt teljes mértékben egy ilyen fantasy befejezésnek írtam meg, aminek ugye már ott megvoltak az alapjai, de az igazából ilyen 15-6 évesen volt egy ilyen időszakom, amikor egymás után 8 kéziratot írtam meg, akkor még kézzel papír a füzetbe, tehát valahogy így ömlöttek belőlem a szavak, és utána ugye tanulmányok, stb. Külföldre költözés, és jó hosszú ideig így lézengett bennem az információ, meg az, hogy valamit csináljak, és viszont volt ez a történet, ami végül is aztán napvilágot látott így a Szerbeniai Krónikák címe alatt. Nem hagyott nyugodni, olyan volt, mint egy légy, így folyton zümmögött körülöttem, hogy gyere, csináljuk tovább, és menjünk tovább, stb. És Covid alatt, amikor itthon szépen be voltunk zárva jó sokat, akkor így gondoltam, hogy na, mit csináljak magammal, mert már így bezsongulok, és akkor volt az, hogy na, akkor vegyük elő. Most vegyük elő. Most lesz itt az alkalom, mert soha többet ilyen nem lesz, hogy nem kell, hogy hivatalosan itthon vagyok, és nem kell semmit sem csinálni. A gyerekek is itthon voltak, és szerencsére így látott napvilágot tulajdonképpen. Ez a forma. Igazából én egy nagyon magamba vonuló ember voltam, tehát én nem mentem bulizni egyetemi éveim alatt, kettőször voltam bulizni, nem igazán mászkáltam kifelé, jobban éreztem magam bent, mint kint, és most ott vagyok, hogy promotálom magam, meg mindenhol ott oda akarok menni, tehát így valamilyen változást is előidézett bennem ez az írás, amit én pozitívumként élek meg mindenképpen.
Én nagyon sokat gondolkoztam ezen, mit akarok én ezzel az írás dologgal egyáltalán, meg hogy jött ez az én életembe, és én bevallom, hogy erre több teóriát felállítottam, de én akkor jöttem erre rá, amikor elolvastam Egri Lajosnak a Drámaírás művészete című könyvét, hogy ez nemrég jelent meg magyarul, és Egri Lajos ezt leírta, és ha megengeditek, akkor ezt röviden csak most megosztanám veletek. Tehát úgy szól a történet, hogy szörnyű dolog történt az ókori Görögország egyik templomában. Egy éjjel Zeus szobrát rejtélyes módon lerombolták és megszentségtelenítették. Nagy-nagy siránkozásba kezdtek a lakók. Féltek az istenek bosszújától. A városi kikiáltók az utcákat rótták. Megparancsolták a bűnösnek, hogy késedelem nélkül álljon a vének elé és fogadja méltó büntetését. A tettes persze nem szándékozott feladni magát, mi több egy hét múlva másik szobrot is lerombolt. Az emberek gyanították, hogy őrült jár köztük szabadlábon. Őröket állítottak, és éberségük végre elnyelte jutalmát, a tettest elfogták. Kikérdezték. Tudod, milyen sors vár rád? Igen, felelte szinte vidáman. Halál! És nem félsz a haláltól? Jól tudod, hogy halállal lakolsz. A férfi nyelt egyet, aztán így felelt. Senki vagyok. Egész életemben senki voltam. Tetteimmel nem tűntem ki, és tudom most már, hogy nem is fogok. Tenni akartam valamit, amire az emberek felfigyelnek és emlékeznek rám. Egy perc csend után hozzátette. Csak az hal meg, akit elfelejtenek. Úgy hiszem, a halál csekély ár a halhatatlanságért. És ebből azt a következtetést vonja le Egri Lajos, hogy igen, mindannyian azt akarjuk, hogy észrevegyenek, azt akarjuk, hogy emlékezzenek ránk, fontosak akarunk lenni, a fontosság bizonyos fokára pedig akkor érhetünk el, ha önmagunkat tehetségünkhöz leginkább élő médiumban fejezzük ki. Sosem tudod, honnan érkezik a hívás. Még ha pénzt nem is keresel vele, annyi tanulás könnyen az adott terület szaktekintélyévé tehet. Gazdagabb lehetsz tapasztalatokkal, a bajkeverés helyett ez már önmagában is nagy teljesítmény. És amikor ezt elolvastam, akkor rájöttem, hogy ez mennyire igaz, mert ha emlékeztek 2015-ben a Germanwings-nek a katasztrófájára, amikor a másodpilóta bezárta magát a kokpitba, és neki vezette a helynek a gépet. És hát ezt persze nem lehet tudni, ez is nyilván egy teória, de többek szerint gyanús, hogy körülbelül ez volt a motiváció. Most nyilván túl azon, hogy ott komoly mentális problémája is volt az illetőnek, de ez, hogy így akart nevet szerezni magának. Tehát akkor ezt elolvastam, akkor erre rájöttem, hogy ez egy óriási igazság, tehát körülbelül ez lehet a megfejtése annak, hogy valószínűleg az ősember is ezért mázolt a cinóberbe a tenyerét, és nyomta oda először a barlang falára, hogy valami nyomot hagyjon.
Pár dolog eszembe jutott, én nem tartom magam írónak. Szerintem az egy lélekállapot, amellett, hogy egy hivatás, meg foglalkozás, és én biztos, hogy nem vagyok ilyen. Azzal együtt is föl van, nekem is van néha késztetésen. És nagyon érdekes, hogy például ez a rész, hogy mondjuk 100 év múlva olvassa valaki, amit én írtam, ez nem érdekel egyszerűen. Tehát, hogy azt gondolom, hogy tök mindegy. Tehát ez kicsit olyan kérdés, mint a milyen lesz a sírhelyem. Minek örülnék? Hát szerintem tök mindegy. Szóval, hogy bármi is lesz, én nem fog visszakopogtatni, hogy mégis inkább a B-verziót szerettem volna, és ilyen szempontból ez nem érdekes. Erre teljesen másként gondolkodom most, mint mondjuk 20 éve vagy 30 éve, amikor még én is azt éreztem, hogy de jó lenne, hogyha az ember halála után is emlegetnék. Szerintem nekem már mindegy lesz. A másik, volt szerencsém kipróbálni magam színházi szerzőként, és az egy nagyon különleges dolog, mert ráadásul olyan előadás készült a darabból a Csiki Gergely Színházban, amihez volt, ennek volt interaktív része, volt feldolgozó rész, tehát hogy én, mint drámatanár is részt vettem a saját előadásomban, beszélgettem a nézőkkel, döntéshelyzetbe hoztam őket, és az egészen különleges, amikor megy az előadás, és ott látod, hogy hogy reagál a közönség. Ott látod azt, hogy az a mondatod az ül, az a mondatod nem ül, hogy ezt veszik, ezt nem veszik. Na, az izgat. És akkor valószínűleg akkor úgy fogalmazott meg bennem, hogy az izgat, ha valamit leírok, hogy az arra hogy reagálnak, és az kiben mit indít el. Az is fontos, Eszterházi Péternek, ha már volt ilyen ajánló, a Szavak csodálatos életéből című eszéjét mindenkinek ajánlom figyelmébe, szerintem kevés ilyen fontos dolgot írt a irodalomról, mint Eszterházi ezt, és azt mondta Eszterházi ebből tartott egy előadást a Mindentudás Egyetemén, és azt mondta, hogy ha én nagyon akarok valamit mondani az olvasónak, akkor fölállok, elkezdek sétálgatni, egész addig sétálgatok, míg el nem felejtem, és utána végre nyugodtan dolgozhatok. És azt mondja, hogy Isten óvja minket attól a szerzőtől, aki akar mondani valamit. Mert hogy az onnantól megszűnik irodalom lenni, és aztán hozzátesz, hogy persze az a szerző, aki nem tud mondani valamit, az hasonlóan problémás tud lenni, csak hogy azt a görcsös akarást, hogy valamit jól megmondani az olvasónak, azt el kell tudni engedni. És szerintem például az is, ha vagyok író, mert például képtelen vagyok a saját szövegemet húzni. Janikowski Éva könyvei, tudjátok, hogy eleve kis pici vékony könyvek, a fele rajz. Ezek eredetileg több mint 100 oldalasak voltak, aminek 80%-át kiúzta. Aki ilyet tud, az szerintem zseni, mert hogy ami marad, az biztosan nagyon-nagyon erős, és le tudja küzdeni azt a kényszerét is, hogy ott minden mondata úgy legyen.
Hát mondjuk erre van egy jó szerkesztő, csak ott meg hagyni kell, hogy kihúzza, de erről Vámos Miklósnak egy írása jutott eszembe. Azt hiszem, hogy a Magyar Írói Akadémiának volt egy ilyen évfolyam kötetet, az első ilyen kurzus után kiadták a szerzőknek az előadásait, és ő írt ott erről egy eszét, és azt mondta, hogy kétféle író van. Az egyik, aki akar valamit mondani, tehát van mondani valója, a másik, aki meg nem. És erre pont azt hozta föl példának, hogy egy ilyen panel beszélgetésen, ami konferencián egyszer pont Eszterházy Péterrel ültették őt ki a közönség elé, és először őt kérdezték, és ő elmondta, hogy neki valami, tehát ő szeretne, neki van mondani valója, szeretné ezt átadni a közönségnek, és utána megszólalt Eszterházy Péter, aki mondta, hogy hát, ezt ő érti, de magasról tesz a mondani valóra. Tehát őt nem érdekli a mondani való, és az volt Vámos Miklósnak a jó tanácsa ugye a hallgatói felé, ezen az írói kurzuson, hogy hát akkor mindenki döntse el, hogy például olyan akar lenni, mint Závada Pál, akinek ugye van mondani valója, és azt ő szeretné átadni, és egyébként ezt nagyon mesteri fokon teszi és csinálja, hogy olyan szeretne lenni, mint Eszterházy Péter, aki egyébként tojik arra, hogy van olyan is, hogy mondani való. Úgyhogy ezek ilyen, mint hogy ezzel kellene elkezdeni mindenkinek az íróval válást, hogy dönts el, hogy ő melyik kategóriába tartozik, mert a kettő nem ugyanaz, és nem ugyanazokat a lépéseket igénylinek, nem ugyanazt az utat hozza aztán magával. Ez egy zseniális meglátás egyébként.
Azt látom fontosnak, amikor irodalomórán beszélgetünk hallgatókkal, a két szó, amitől hidegrázást kapok, a mondani való, mi a szöveg mondani valója, meg mi szokott lenni, más nem teszem a másik, mindegy, de hogy, hogy amikor ilyen didaxisba csap át a dolog, ez nem mindegy. Szóval, hogy én azt szeretem, hogy azt mondjuk, hogy egy könyv nem mond nekem valamit, hanem elindít bennem valami változást. És hogy ez a jó dolog, amikor a Janet Ellen Semmi című könyve megjelent, akkor ugye nagy vihar, meg vita volt körülötte. Én nem vagyok benne biztos, hogy a Janet Ellen nagy generációs szerző lesz, a többi könyve nem igazán fogott meg engem, de a Semmit nagyon fontos könyvnek tartom, és többek között azért, mert hogy úgy beszél az élet értelméről, hogy nem azt mondja, az élet értelme ez és ez. Tehát nem, én azt is szoktam mondani, hogy a jó irodalom nem igaz, hogy választod az élet nagy kérdéseire, hanem segít jól feltenni ezeket a kérdéseket. Aztán majd én olvasóként megadom a magam válaszát, és például ebben a könyvben ezt szeretem, hogy nem az író válaszát kapom meg, hanem csak azt mondja, hogy figyelj, ez tök fontos kérdés, és ezen érdemes gondolkodni. Amikor így kész válaszokat is kapok egy szerzőtől, az inkább már ilyen programbeszéd szokott lenni, és az ugye el. Nem véletlen gond, de én a disszertációmat a disztópiákból és utópiákból írtam. Mindannyian ismertek disztópiákat, valószínűleg utópiákat is, de azt mondanám, hogy nevezzetek, mert ugye az a különbség, az utópia egy pozitív társadalomkép, egy tökéletes államképét rajzolja, a disztópia meg egy borzasztó államképét mutatja be, hogy nem ismerünk olyan utópiát, amiknek komoly irodalmi értéke van. A pozitív példa, ami, hogy figyeljetek, ez lenne a jó, nem ismerünk olyat, ami irodalmi szempontból helytálló, nem tudom, társadalmi szempontból, vagy társadalmi elméleti szempontból, államszervezési szempontból lehet jó, de irodalmi értéke nem szokott lenni, mert hogy hát nagyon akarja mondani, hogy figyelj, ez lenne a jó, efelé kéne menni. Innentől fogva az irodalmi értéke valamiért nem működik jól, és még feltétlen választ sem tudunk adni, hogy miért.
Arany János is, hogy állítólag ráírta oda valamelyik cikknek a margójára, amikor megmondták, hogy mit gondoltak, hogy gondolta a fene. Erről is nagyon sokat lehetne beszélgetni, de lassan azért közeledünk az adásidő végéhez, és még egy témát én mindenképpen szóba szeretnék hozni, mégpedig az Írótesók Facebook csoportot. Szóval ugye beszéltünk arról, hogy itt mi a beszélgetésben résztvevők miért írunk, vagy miért kezdünk el ezzel a tevékenységgel foglalkozni, de ugye vannak köztünk ketten, akik ezt egy elég unikális formában támogatják is. Zsuzsit kérdezném először, mint az Írótesók Facebook csoport ötletgazdáját, hogy jött ez az ötlet, felismerés, és mi volt a célod ezzel a csoporttal?
Mikor megjelent a regényem, akkor elkezdtem a marketinget, mivel sajnos sok magánkiadó nem vállalja. És nagyon erősen elkezdtem tolni a marketinget. Csoportokba léptem be, ott is ismertettem. Nem mondom, hogy lejjebb hagyott, de akartam teret hagyni másoknak is. De sorra azt vettem észre, hogy mások ezt nem teszik meg. Tolják a sajátjukét. És nem érdekli másokat, hogy van másik könyv is. Akkor én elkezdtem másokét megosztani, hogy random, itt van ez a regény, megosztotta magát a posztot, hogy mit találhatnak a regénybe, hol lehet megvásárolni, és én fogtam, rákattintottam a megosztásra, hogy az én ismerőseim is lássák. Először a barátaimnál, aztán utána kicsit tágabb körre kezdtem ezt, és akkor eszembe jutott, hogy ezt más is megteheti, úgyhogy megalapítottam ezt a csoportot, gondolkodtam is, hogy milyen nevet adjak, végül is az író tesóknál maradtam, és kitaláltam, hogy ha mondjuk havonta tesókat csoportosítok össze, tehát X lesz Y tesója, és egymás könyvét reklámozzák, akkor tágul azoknak a csoportja, akik látják, akik megismerkednek magával a könyvvel, a másiknak a könyvével, így sokkal több olvasót elérhet, potenciális olvasót elérhet egy-egy regény. Megcsináltam a csoportot, ki is hirdettem az első ilyen projektet, azt hiszem tavaly márciusban indítottam. Tetszett is sok mindenkinek az ötlet, de problémáim nem adottak, inkább csak elkezdtem dolgozni, aztán bővült a család, stb. És sajnos rájöttem arra, hogy én ezt nem tudom így vállalni. Kitettem a csoportba egy posztot, hogy vagy sajnos ez most megszűnik, vagy segítséget szeretnék kérni, és Evelyn jelentkezett, hogy ő nagyon szívesen segít. Onnantól kezdve átvette ennek a projektnek az irányítását, és be kell valljam, sokkal ügyesebben is csinálta, folytatta. Úgyhogy neki köszönhetjük azt, hogy az írótesók még mindig egy létező, sőt már egyre sikeresebb program.
Hány tagnál tart most a csoport?
560, ha jól emlékszem. Evelyn, hányan szoktak jelentkezni egy hónapban a projektre?
Átlagosan én azt mondanám, hogy egy olyan 10-15 párt szoktam kisorsolni. Nyilván vannak, amikor kicsit ilyen alábbhagy. Ez inkább nyáron fordult elő, amikor mindenki ment nyaralni, de télen nagyon gyakran csatlakoznak, és több-több tesót is ilyenkor ki tudok választani, de ugyanabban a zsánerben igyekszem ezeket ugye párosítani, hogy azonos beszéd téma maradjon közöttük. Például ugye krimi tesót, krimihez csoportosítok, mert mindkettőnek a követője valószínűleg az a kategória, aki érdeklődik a krimi, esetleg thriller irányába. Igyekszem mindenképp ezen a vonalon is tovább maradni, de szerencsére azt teszem észre, hogy egyre többen és többen csatlakoznak hozzánk is, és egyre jobban látják ezt, hogy igenis szükség van erre a tesó projektre, a csoportosulásra, hogy egymást segítsük.
Szerintem ez már messze túlmutat azon, hogy megosztogatjuk egymás posztjait, és akkor ilyen kicsit segítünk a marketingben. Szerintem önmagában annak is nagyon komoly értéke van, most legalábbis ez az én személyes megélésem, hogy én összetalálkoztam itt az éterben olyan írókkal, akikkel egyébként, hát jó eséllyel nem találkoztam volna össze. Kicseréltük a könyveinket, egy csomó információt meg tudtunk egymással osztani, tehát hogy én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon jól működik, és túlmutat azon, hogy posztokat osztogatunk meg. Tek, mindenkinek is a nevében, de sajátoméba biztos, hogy ezt kitaláltátok és így életbe tartjátok, mert ez szerintem egy nagyon-nagyon jó dolog, és még ráadásul, ami nekem még nagyon fontos volt, és most is az, hogy ad egy ilyen, hát nem vagy egyedül érzést.
Szerintem az írótesók egyik nagy pozitívuma a felsoroltakon kívül még az is, hogy tágabb látókört biztosítanak a többiek számára, ugyanis mindenkinek van egy tippje, ami számára bevált, és ugye ezt a tippet vagy trükköt továbbadja a másiknak is, és az, hogy valakinek bevált mondjuk az interjúztatási tesós körben, vagy valakinek bevált mondjuk egy könyvtréler, vagy valaki inkább jobban szeret idézetekkel dolgozni, ez tágítja úgymond a saját trükkjeink tárházát is, hiszen nem biztos, hogy magunktól rájöttünk volna arra, hogy is működik, és a marketing az egy elég érdekes dolog, mert valakinek tényleg bejön, valakinek meg abszolút nem jön be, hiába csinál bármit, és most itt a aktuális írótesom egyébként Bálint, akivel a májusban is, meg júniusban is együtt tesóskodunk, és azt beszéltük meg, hogy nagyon kreatív módon fogjuk megoldani, és így próbálkozunk is. Ezen kívül ugye Lionéval is voltunk tesók, meg ugye Nandagópa veled is, tehát tulajdonképpen én rengeteg oldalról kaptam olyan támogatást, amiről nem is gondoltam volna, hogy szükséges nekem, és rájöttem, hogy de szükséges, mert valamennyien másképp látjuk ezt az egész dolgot, és szerintem egy nagyon jó közösség is jött össze. És vannak olyan, ugye azt néha úgy sajnálom, hogy mondjuk nem lehet ugyanazokkal tesóskodni, de amúgy meg szerintem nagyon jó dolog. Én voltam néha Jolly Joker, tehát hogy nem fantasyt kaptam magam mellé, hanem például horrort, ami én például az abszolút nem vagyok horroros, de elolvastam a tesóm könyvét, és hát nem lettem horroros, de ettől függetlenül tágult a saját látóköröm és komfortzónám. Úgyhogy én mindenképpen csinálom tovább, amíg csak tudom, mert szerintem ez egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés.
Helyes. Még egy saját élményt hagyosszak meg veletek, mert amikor megláttam, egyébként Lione honlapján láttam meg ráadásul, és akkor a honlapomra csaptam, hogy fogy, ez nem nekem jutott eszembe, mert ugyanis én a spirodalom.art-ot, mikor elindítottam, akkor pont ugyanez motoszkált bennem, hogy oké, hogy csinálok a saját könyvemnek egy ilyen landing page-et, de hogy ez milyen jó lenne, ha ez nem csak az lenne, hanem hogy tényleg erre, hogy más is oda férhet, mert hát végül is ott van, miért ne? Mi a spirodalom.art-on is, meg a Spirokaszban is rendszeresen csinálunk könyvbemutatókat. Tehát, hogy meg kiadó keresett meg, hogy nem akarunk-e például a Somának az új könyvéről csinálni egy adást, és csak először, hogy hüledeztem, hogy te jó Isten, én a Szakrális új nő című könyvről. Mert úristen, mit fog én erről a Somával beszélgetni, és állítom, hogy ez egyik legjobb adás lesz, vagy lehet, legalábbis én marhára élveztem, és például ezt a könyvet én tuti biztos, hogy nem olvastam volna el, hát az már csak a címe alapján biztos, mi közön van ehhez. És akkor kiderült, hogy a fele egyébként a férfiakról szól, meg egyébként az emberről szól, mint olyan. Hát igen, erre szoktam mondani, hogy ezeknek a dolgoknak, tehát önmagában, hogy csinálhatod ez a jutalom, ha már itt tartunk, akkor felajánlom továbbra is, hogy a spirodalom.art-on is szívesen biztosítunk megjelenési lehetőséget, ezt nevezzük nevén reklám lehetőséget, ingyen és bérmentve, és a Spirokasztban is szeretnénk még további könyvbemutatókat. Egy könyv hét előtt állunk. Első kérdés, ki lesz ott a könyv héten?
Ott leszek a könyv héten, már csütörtökön viszek könyveket, és találkozom több szerzővel is, mert van, akinek pénteken, van, akinek szombaton, van, akinek vasárnap lesz dedikálása, és mindenképpen szeretném őket meglátogatni. Nekem pedig szombaton lesz dedikálásom délben a könyv héten, a Dunakorzó 36-os standjánál.
Nekem is lesz megjelenésem a könyv héten, de a könyveim lesznek ott a 4 napon keresztül, tehát mind a 3 eddig megjelent kötetem, a Szerbeniai Krónikák 3 része. Én csak és kizárólag szombaton leszek ott, nincs is konkrét dedikálásom sem, mert még kérdéses volt, hogy innen Ausztriából tudok-e menni, de szerencsére tudok. Viszont cserébe akárki akárhol belém botolhat, és én akárhol megállok egy jó szóra, szóval így bárhol le lehet engem szólítani, meg vállon veregetni, és talán ez egy kicsit így jobb is, mert én szeretek jönni, menni, így emberekkel találkozni. Ott leszek egyébként, elsősorban az Imádom a könyveket standjánál, a Vörös Marti tér 7-es pavilonjában, ugyanis ott lesznek a könyveim is, és ha pont ott vagyok, akkor még dedikálok is. Szóval akár még ez is előfordulhat.
Oké, tehát érdemes kimenni. Viszont még egy kérdés eszembe jutott itt, ezt Péterhez adresszálnám, hogy mit gondolsz, hogy az ilyen típusú események, mint a könyvhét, ezek manapság mennyire hatnak, vagy mennyire hatékonyak? Tehát ezek segítik az olvasás ügyét, vagy ezek megmaradnak egy ilyen, adjunk el pár ezer könyvet ilyen raktárkisöprő eseménynek? Hogy...
Hogyha csak a könyveladás, tehát hogyha standok vannak, ahol eladnak könyveket, árusok és vevők találkoznak, akkor nem sokat ér, de azt tapasztaljuk, hogy pontosan azért, mert találkozni lehet a szerzővel, mert beszélgetés van, mert programok vannak, ezek tudnak működni, meg jó hatásuk van. Minden, ami ilyen kampány, az tud hatékony lenni. Például tök érdekes, hogy nagyon sok gyereknek semmilyen élménye nincs élő íróval, tehát hogy ugye az irodalmat halott emberek írják egy kamasz gondolkodása szerint, tehát hogy az nem is lehet, hogy találkozik élő szerző. Nekem egyszer 9-es diákaim azt mondták, hogy hát a verseket nyilvánvalóan halott emberek írják, tehát ma már senki nem ír verseket. És ezt tök komolyan gondolták. Pár éve csináltunk egy felmérés középiskolások körében, szerinted mi az irodalom? A 4 domináns választ adta 9 lehetőség közül. Az irodalom valami régi, valami nehezen érthető, tanulságos és fontos dologról szól. A 4-ből 3 ugye hülyeség, de hogy hát szegények ezt tanulják az iskolában, hogy ez régi, fontos emberek írtak ilyen szentenciákat, és azokat majd a magyar tanár jól elmagyarázza, akkor értik. Hát ebből kell kimozdítani a gyereket egy ilyen jó kampánnyal, egy jó programmal, hogy találkozik egy íróval, és kiderül, hogy az íróbácsi meg az írónéni is, hogy lába is van, ugye a tankönyvben csak direktor fölfelé látjuk. Tehát, hogy ezek mind kimozdítják a gyereket ebből a zónából, és rájön, hogy az irodalom az él. Szóval az irodalom őt is meg tudja szólítani, meg az ő mai problémái is benne vannak. Nagyon fontosak, és inkább a kiegészítő események fontosak, a dedikációk, a beszélgetések, mert hogy egyébként vásárolni máshol is lehet nyilván.
Ugye az írótesók mostanra már nem csak egy összedolgozás, nem csak egy írók által közös munka, hanem most már egy márkát indítottunk tavaly ősszel egy télen egy magazint, e-magazint, amit most át fogunk kicsit alakítani, ugyanis eddig letölthető e-könyvként vagy e-magazinként jelentünk meg, most már saját honlapunk lesz, tehát egy hivatalos honlap lesz, cikkeket fogunk megjeleníteni, illetve most már nem e-magazin lesz, hanem e-antológia. Versenypályázatokat fogunk is ismételten kihirdetni, ingyenes lesz, tehát nem kell nevezési díjat fizetni, nem kell fizetni magáért az antológiáért, hanem ingyenesen le lehet tölteni, illetve, hát az még nagyon a jövő, de szeretnék majd egy e-kiadót indítani, ezt is az írótesók nevével. Szeretném népszerűsíteni az e-olvasást, ugye a környezetvédelem miatt is, azért is, mert sokkal olcsóbb kiadni egy e-könyvet, mint nyomtatott könyvet.
Légy szíves, áruld el nekünk, hogy hol lehet elérni az írótesókat, hogy lehet oda jelentkezni, és hol lehet elérni az e-magazint, a mostani, meg majd az átalakított formájában.
Tehát az írótesók első körben most a Facebookon megtalálható csoport formájában, ott csak jelentkezel, mi látjuk a jelentkezésed, elfogadjuk, nincsenek kritériumok, nincsenek feltételek, nincsenek kérdések, akár olvasóként is jelentkezhetsz, vagy olyan emberként, aki még nem ír, vagy még nem adott ki. Mi minden esetben segítünk, fel lehet tenni kérdéseket, tanácsokat adunk, minden jellegű, akár még lelki problémában is segítünk, egy-egy válságban, vagy hogyha úgy érzi, hogy abba akarja hagyni az írást, én nagyon szívesen segítek. Volt példa arra, hogy a háború miatt úgy érezte valaki, hogy többet nem akar írni, és szerencsére sikerült kizökkentenem ebből a mélypontból, úgyhogy nagyon szívesen beszélgetek akárkivel, hogyha arra van igénye.
Most tartunk ott, hogy elkezdtük az irotesok.hu oldalt beregisztrálni, és onnantól fogva felhúzunk rá egy új honlapot, és ezek után fogunk majd tudni bővebben ugye a cikkekkel is foglalkozni, meg az antológiával is, de egyelőre most még a Facebook csoportban tudunk tevékenykedni. Ott az egyik kulcsfontosságú mondatunk, vagy hát kifejezésünk az együtt egymásért, pont emiatt, mert egymásnak segítünk, mi írók, meg olvasók is, mert a projektben egyébként nem csak írók segítenek íróknak, hanem olvasótesók, bloggerek is ugyanúgy csatlakozhatnak, és segíthetnek interjúkészítésben, vagy cikkeink megosztásában, vagy egymásnak a népszerűsítésében.
Zárásként egy picit meséljetek arról, hogy mostanában mivel foglalkoztok, illetőleg, hogyha valaki szeretne tőletek könyvet rendelni, szeretné olvasni az írásaitokat, akkor azt hol teheti meg?
Jelenleg elkezdtem már a Csillagom folytatását írni, nagyon sokan várják, hogy hogyan folytatódik a történet, mert igaz, hogy a Csillagom egy lezárt történet, de hagytam benne nyitott kérdéseket a jövővel kapcsolatban. Ezen kívül nekem van egy elkezdett disztópia regényem is, aminek az elejét el lehet olvasni novellaként a Skifiről nőktől nőknek blogon. Ott ugyanis egy pályázaton harmadik helyezést értem el vele.
Gratulálok!
Köszönöm szépen! A könyvem elérhető a leonestanislav.hu weboldalon, ahol felsorolom, hogy honnan lehet megrendelni, mert majdnem az összes nagyobb könyvesboltban elérhető.
Én jelenleg most nem írok. Van a fejemben rengeteg ötlet, de most ezt kicsit szüneteltetem, illetve a reklámot is szüneteltet. Nagyobb energiát fektetek inkább most magára az írótesókra. Úgy érzem, hogy nekem most nincs szükségem arra, hogy többen megismerjenek, hanem szeretnék egy működő rendszert nem csak felépíteni, hanem meg is tartani azzal kapcsolatban, hogy tényleg a magyar olvasást népszerűsítsem.
Hajni?
Én pillanatnyilag a Szerbeniai Krónikák negyedik befejező kötetének a kéziratán dolgozom. Elég gyors egymás utánban jelentek meg az előző részek, és az olvasók nagyon várják most a befejezést, úgyhogy ezt az évet erre tettem fel, hogy
többen bólogatnak a hallgatók
már, és
mondanak.
Most ezen vagyok rajta. Ezen felül szeretnék egyet pályázni, bár nem tudom, hogy belefér-e, van egy kéziratom a sok mellett, de először most a Szerbeniai Krónikák negyedik része, aminek még nincs címe, de ez folytatódik, és a könyveimet elsősorban most a nagyobb terjesztőknél lehet megtalálni. A honlapom az Aurora P. Hill írói portálja, ahol van egy konkrét lista, hogy hol találhatók meg ezek a könyvek, és Ausztrián belül is természetesen meg lehet tőlem vásárolni az összes könyvet. Itt egyszerűbb is egy kicsit, de otthon is természetesen most a könyvhéten lesz lehetőség velem szombaton találkozni, úgyhogy akinek esetleg megvan a könyv, de dedikáció nélkül, az jöhet szombaton, és fussunk össze.
Evelyn?
Az én esetemben egy kicsit összetettebb, mert én amellett, hogy íróként is tevékenykedek, ugye az én részem az írótesokban a technikai rész, ugye a honlapunkat is én fejlesztem, úgyhogy elsősorban ezekkel is foglalkozom, az írótesó projektet is viszem, a havonta sorsolok tesókat. Emellett én szövegíróként is tevékenykedek, én nemrég jöttem vissza a szülési szabadságomból, úgyhogy két kisgyerek mellől igyekszem minden helyen helytállni gyakorlatilag, mert cégem belül is ugye folyamatosan cikkeket írok, meg honlapokat szerkeztek. A magánéletemben ugye a családom mellett van egy kis szelet, amikor csak írással foglalkozok. Ugye a Pokol édenkertje másfél évvel ezelőtt jelent meg, abból nálam már csak egy pár darab elérhető, de még a nagyobb könyvterjesztőknél még kapható. Illetve emellett a következő regényemet is írom, ami szintén egy krimi lesz, úgyhogy remélhetőleg hamarosan jobb hírekkel szolgálhatok, hogy befejeztem, de hát ennek még van egy kis idő, mert nem olyan könnyű a két kislány mellől dolgozni, meg minden területen helytállni, de igyekszem minél jobban és gyorsabban befejezni ezeket, meg hát természetesen az írótesók projektet is visszük tovább, és haladunk azon az úton is.
Nagyon helyes. De please, Léci, ezt csináljátok tovább, jó? Mert ez fontos, ahogy most is kiderült. Bálint?
Én is dolgozom a kapu második részén, teljes gőzzel. Ebből csak annyit árulnék el, hogy nagyon-nagyon izgalmas dolgokkal foglalkozom, ugyanis most Tesla kutatásait tanulmányozom, úgyhogy teljesen felvillanyoz ez a téma. Főleg az életének a második szakasza, ami szinte nekünk teljesen ismeretlen. Úgyhogy erről csak ennyit. Nemrégóta Nanda Gópának köszönhetően már Magyarországon is kapható a könyvem, ugyanis különben Horvátországban jelent meg, horvát és magyar nyelven, de hát a nagyobb webshopokon keresztül már megvásárolható.
És végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, Pétertől is szeretném megkérdezni, hogy mik a tervei, olvashatunk-e, vagy hallhatunk-e mostanában valami jó kis előadást tőled, esetleg egy új írásmű, vagy jó kis kutatást esetleg elindítottak ott az egyetemen?
Van, természetesen most is vagyunk benne kutatásban, tervek is vannak, hát mint egyetemi oktatókutató nekem van erős publikációs kényszerem, de azok a publikációk nem biztos, hogy mindig mindenkinek izgalmasak. Én most éppen egy recenziót írok Tóth Máté, kiváló olvasásszociológus könyvéről. Tudományos folyiratot szerkeztek, annak egy lapszáma is éppen előttem tornyosul. Úgyhogy hát ez olyan fajta munka, ami bőven ad feladatot, de ez nem biztos, hogy mondjuk a számotokra izgalmas még akár az eredmények is, de nekem ez bőségesen kitölti a napjaimat, azzal együtt, hogy most éppen szakdolgozatokat bírálok, ami szintén hallatlan izgalmas feladat, de szerintem az emberek többsége ettől nem annyira jönne lázba, de hát ez is a munkánk része.
Speciális műfaj.
Illetve, bocsánat, jövő héten a könyvhéten Grecsó Krisztiánnal beszélgettek itt Kaposváron. A Jelmez Bál című regénye után volt egy íróvasa találkozom, megkértek beszélgetni, izgatottan várom a mostani találkozást, az egy nagyon jó sikerű dolog volt, én nem szeretem a Krisztián írásait, úgyhogy ilyen feladatom azért van az irodalomban.
Szóval olvasni jó, írni jó, beszélgetni jó, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és megbeszélhettük ezt a témát. Hát nem gondolom, hogy kimerítettük volna ezt a témát, és nyilván még hosszú-hosszú órákon keresztül lehetne erről beszélgetni, de legyünk tekintettel a hallgatók türelmére és idejére, és úgyhogy ezt az adást most ezzel lassan lezárjuk, majd talán folytatjuk más formában, vagy egy kicsit más tartalommal is. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!
Köszönjük szépen!
Sziasztok!
Sziasztok!
Ennyi fért mai adásunkba. Reméljük, hogy érdekesnek és hasznosnak találtátok ezt is. A következő adásig vigyázzatok magatokra, olvassatok sokat, kövessétek a mai adásban is szereplő írókat, és persze nézzetek minél kevesebb híradót. Sziasztok!